Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezet 6. versétől a 11. versig a következőképpen. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban új tanév, új munkaév kezdődik, és az oltár előtti ige kapcsán az a kérdésem, hogy ki az, aki gyógyulást fog tapasztalni ebben az új esztendőben. Ki az, aki hálát fog adni, meg fogja köszönni Istennek ezt a gyógyulást, amit kaphat. Valójában mindenkinek szüksége van gyógyulásra. Ezt a kérdést nem úgy tettem fel, hogy most a gyülekezet felének vagy harmadának szüksége van gyógyulásra, a többinek nincsen, mindannyiunknak szükségünk van erre. Amikor a lelki vagy pszichés megbetegedésekről szoktunk beszélgetni, akkor gyakran mondom, és mindig érzem, hogy egyikünk sem teljes, mindenkünkben van valamiféle hiány, senki sem százas, hanem csak a betegségnek a mértéke a különböző. És csak másokhoz képest vagyunk egészségesek, hiszen mindenkivel, mindannyiunkkal történt valami az életében, vagy történik mindig, ami megbetegíti lelkileg. Úgyhogy mindenkinek szüksége van a gyógyulásra, csak szubjektíve vagyunk egészségesek, objektíve azt kell mondanunk, amit az Isten igéje mond, hogy mindannyian vétkeztünk, és hiával vagyunk az Isten dicsőségének. Mindenkinek van valamiféle hiánya. A 10 leprásnak a történetében arról olvasunk, hogy 9 megtisztultak, egy pedig, amikor meggyógyult, akkor visszament hálát adni. Van itt egy nagyon finom különbségtétel a megtisztulás és a gyógyulás között. 9 voltak, akik megtisztultak, a 10. viszont nem csak megtisztult, hanem meg is gyógyult. 9 voltak, akiknek a tüneteik elmúltak. Ismerjük azt, hogy vannak olyan betegségek ma is, amelyekre gyógyszer nincsen. Elindul egy betegség, mondjuk egy nyugat-nílusi vírus, és akkor azt mondják, hogy hát nincsen ellene védőoltás, nincsen rá gyógyszer, csak a tüneteit lehet kezelni. Igen, ennek a 9 leprásnak a tünetei múltak el, ők beérték a tüneti kezeléssel, a 10. viszont, amikor látta, hogy mi történt vele, akkor visszament Jézushoz. Számára nem volt elég a tüneteknek a kezelése, az, hogy megtisztult, hanem visszament, hogy meg is gyógyuljon. És a gyógyulása igazából akkor következett be, amikor hálát adott az Istennek. Hálás szívre van szükség arra, ahhoz, hogy lelkileg teljesen meggyógyuljunk. 9 teljesen érthető módon hazament, hogy újraépítse az életét, amit félbetört a betegség, hiszen nem maradhattak otthon, tudjuk, hogy külön kellett völgyben, barlangban élniük a leprásoknak, hogy ne terjesszék a kort. Visszamentek, siettek, hogy mielőbb felvehessék a kapcsolatot a szeretteikkel. A tizedik egy látszólag fölösleges dolgot tett. Tette egy kellőt. Nem hazament legelőször, hanem Jézushoz ment vissza. Hálát adni, úgy is tekinthetünk erre, mint egy fölösleges luxusra, ahogyan ma is, végülis az emberek többsége nem érti, hogy miért van erre szükség, és egy fölösleges luxusnak tartja. Sokszor hallottam már, amikor templomba járóknak mondták szomszédok, hogy de jó neked, hogy ennyi időd van, hogy még oda is el tudsz jutni. Ez egy fölösleges luxusnak tekintett tevékenység. Valójában a hálaadás egy ilyen luxus, ezt el kell ismerni, egy luxus, mert időt és energiát igényel tőlünk, de az életnek a teljességét akkor tudjuk elérni, hogyha ezzel a többlettel rendelkezünk. Hogyha tudjuk ezt a luxust biztosítani magunk számára. Ha tudjuk vállalni azt, hogy úgy tűnik, hogy ez teljesen fölösleges, de mégis látjuk, hogy Isten nagyon sok mindennel elhalmozott bennünket, látjuk azt, hogy fölöslegünk van, akár időben, akár bármi másban, és ebből adhatunk neki. Amikor szegénynek érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy nincs rá időnk, nincs rá pénzünk, stb., akkor az életünk nem teljes, hanem annál inkább betegedik meg. Azonban azt is figyelembe kell venni, rátérve egy picit a római levélre, ahol Pál a test törekvéséről és a lélek törekvéséről beszél, hogy van, amikor a hálaadásunk, a hálánk kifejezése nem lélek szerint, nem szív szerint történik, hanem test szerint. Test szerint ezt úgy értem, amikor azt fontolgatjuk, hogy mennyi hálát illik mutatni valaki felé, milyen ajándékot illik vásárolni a másik számára, milyen ajándékkal illik viszonozni a másiknak a kedvességét, segítségét. Mennyit vár el az orvos hálánk jeléül? Milyen ajándékot vár el az, aki megajándékozott mondjuk az esküvő alkalmából? Nehogy túlságosan kicsi ajándékot vásároljak, nehogy zavarba ejtően drága ajándékot vásároljak. Ezek a gondolkodások a tesz szerinti gondolkodást mutatják. Ilyenkor nem szívből jön a hálánk, hanem méricskéjük, mérlegeljük, mi az, amit illik, mi az, amit vissza kell adnom. Erről szól ez a megkülönböztetés, hogy testtörekvése, lélektörekvése, hogy igyekezzünk szív szerint tenni. Szívünkből hálát adni. Mert ennek van értelme. Ebből fakad az élet. Hiszen mindenki érzi, hogy amikor tesz szerint történik a hálaadás, a köszönetnyilvánítás, az érzi, hogy ez illemből történt, nem szívből történt. Nagyon sokan kifejezést utatják, hogy utálják is, amikor így, mert megérzi az ember, hogy a szívből történt, vagy pedig csak látszat szerint. De ugyanígy az önfeláldozó élet is ilyen, hogy nagyon sokszor ugye elismerjük kitüntetéssel, vagy valamilyen módon elismerjük az embereknek az önfeláldozását egy közösségért, egy gyülekezetért, településért, és így tovább. Nagyon sokszor megtörténik, hogy ez nem szív szerint történik, hanem valamilyen politikai megfontolásból, és az ember már is érzi, hogy keserű szájízzel, hogy hát ez nem olyan. Éppen ezért van, aki nem is vállalja ezt. Eszemben van egy 100 éves ember, aki azt mondta, amikor azt hiszem, hogy díszpolgára akarták avatni Csorváson, hogy látogatásom alkalmával azt mondta, hogy hát ő nem vállalja ezt. Mert tudja, hogy emögött mi húzódik meg. És vegyék tudomásul az emberek, hogy nagyon nehéz 100 évesnek lenni. Nagyon megdöbbentő vallomás volt, és tudom, hogy tényleg tiszta szívből faragott és festett, meg művészkedett ez az idős erdélyi bácsi. Önfeláldozó életet élt, de nem akarta, hogy ilyen módon ismerjék el. Azért is, mert ismerve magamat, az elismerés az könnyen elbizakodottá is, felfúvalkodottá is tesz, még hogyha tiszta szívből tettem is valamit egy közösségért, vagy egy ügy érdekében. Nagyon könnyen elcsúszik az ember, amikor őt dicsérik, és nem az Istent. Testtörekvése, lélektörekvése. Hogyan gyógyulhatunk meg? Hogyan lehet teljesebb az életünk ebben az új munkaévben? Úgy, hogyha Krisztus lelke lakik bennünk. Annak a lelke, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. És akkor ő életre kelti a halandó testünket. Arra van szükségünk, hogy egyre teljesebb, egyre szorosabb kapcsolatot éljünk át Istennel. Úgy, ahogyan férj és feleség között is egyre teljesebb és egyre szorosabb kapcsolatra van szükség, hogy a házasságuk épüljön, gyógyuljon. Legutóbbi esküvő után kértek gyülekezet tagjai, hogy mondjam el azt, amit az esküvőn, mert az olyan jó volt, hát elmondom itt most, hogy az Ószövetségben, ugye tudjuk, héber nyelven úgy nevezik a feleséget, hogy issá, a férfit, a férjét úgy, hogy is. Nagyon érdekes, mert a két kifejezés között nincsen csak egy-egy betű különbség. Az isnél egy jod, egy j betű, héber j betű, ami a különbség az issához képest, az issában pedig egy héber h betű, amit hének neveznek. És azt találták a héber tudósok, a rabbik, hogy ha ezt a két betűt összeolvassuk, akkor abból nem más, mint az Úr neve adódik. Jáh. Vagyis azt fejezi ki szimbolikusan a héber nyelv a házasság szereztetése kapcsán, hogy férfi és nő akkor lehetnek egyé, akkor élhetnek egységes életet, akkor élhetnek egészséges életet, hogyha ott van a kapcsolatukban az Úr. Még érdekesebb, és ez már a nehezebb oldalára figyelmeztet bennünket, hogyha elvesszük ezt a jodot a férfinak a nevéből, és elvesszük a hét a nőnek a nevéből, héber nevéből, akkor mind a kettőből egy olyan héber szó adódik, az és, ami azt jelenti, hogy tűz. Vagyis, ha kivesszük az életünkből az Istent, akkor az nem más, mint tűz, szenvedés, ahogy ezt tapasztaljuk is. Nem csak abban tapasztaljuk, hogy mondjuk a 40-es évektől kezdődően, amikor még 100-200-103 ezer házasságkötés volt egy évben, 2009-ben pedig 34-35 ezer. Nem csak ebben tapasztaljuk, hanem abban is, hogy megkötött házasságban mennyiben van tűz, szenvedés értelmében tűz, és mennyinek az életében van ott az Isten a szenvedélynek, a szerelemnek, a szeretetnek a tüze. Meggyőződésem és tapasztalatom is, hogy csak az Isten tudja egységben tartani és gyógyítani a házasságot. És csak az Isten tud minket is egyénenként gyógyítani, hálássá tenni. Megszabadítani a test törekvéseitől, és a szív szerinti életre ráhangolni, a lélek szerinti életre ráhangolni. Különben ennélkül a test törekvése győzne. Isten segítsen bennünket ebben az új indulásban, bármi is történjen velünk ebben az új esztendőben, öröm vagy bánat, úgy, ahogy az elmúlt esztendőben is volt öröm és bánat, Isten adja azt, hogy lélek szerint éljünk, és akkor ő megeleveníti még a halandó testünket is. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, arra kérünk, hogy végy részt a mi életünkből, hogy megtapasztaljuk a te gyógyító hatalmadat és szeretetedet, attól, hogy ne csupán életünk tüneti kezelésére vágyjunk, hanem legyen gyógyító luxus és többlet a mi életünkben. A hálaadás ott legyen minden nap a szívünkben. Kérünk téged, hogy így légy velünk és állj meg bennünket az új kezdetben. Ámen.